A Glória Társulat 2021. augusztus 26-án csütörtökön konferenciát szervezett Dunaszerdahelyen az eukarisztikus kongresszus jegyében. A program keretében dr. Bábel Barázs érsekatya bemutatta Horváth Győző, kalocsai segédpüspök, Csaló közt szülötte a Szent Mise áldozat gyümölcseiről című könyvét. A következő percekben a bemutatón készült hanganyagot hallhatják.
Most a lelki napunkra két fölvidéki, egykori híres papot hoztam rövid kis bemutatásra. Az egyik Horváth Győző, aki 1912-től 44-ig volt a kalocsai egyháznak, egyházmegyének a segédpüspöke. De ő itt született csütörtökön, és hogy került oda, azt nem tudtam kibogozni. Baján és Kalocsán végezte a gimnáziumot, és akkoriban a nagyhírű kalocsai jezsuita gimnáziumba sokan kerültek a történeti Magyarország minden részéből. Többek közt Provászka Otokár is ott tanult, Banga Béla ott tanított, ugye is fölvidéki volt, és volt, aki ott is maradt az egyházmegyébe. Magam is első kápláni helyemnek egy ismert papja, el nem tudtam találni, az a Váci egyházmegyében volt Valkon, hogy kerül az a kalocsai egyházmegyébe. Hát úgy, hogy elvitték a kalocsai jezsuita gimnáziumba, ott megkedvelte a papságot, úgy érezte, hogy hivatása van, és ott maradt. Ez tanulság az, hogy jó egyházi gimnáziumokra lenne ma is szükség, mert az a papi hivatásnak egyik kertető helye lehetne. Még az én időmben is ez nagyon jelentős volt, hiszen az osztályunkból 10-en lettünk papok. És nem is úgy mentem oda, hogy pap szeretnék lenni. Visszatérve Horváth Győzőre, aki ott végezte a gimnáziumot, oda járt először szemináriumban, majd pedig Budapesten teológiai doktorátus szerzett. Egy tudós pap volt, a munkái elsődlegesen a liturgiával kapcsolatosak, hiszen az a kis könyveske, amit itt kezemben tartok, a Szent Mise áldozat gyümölcseiről, ez kifejezetten liturgikus témát ölel föl, de hát a püspök szentelésről is írt, aztán hát a szentségek kiszolgáltatásáról, a katolikus pap életéről, de aztán akkori életnek a problémáit, iskola, díjazások, bérezések és hasonló dolgokkal is foglalkozott. Ez a könyv számomra ismeretlen volt. Gondolom, hogy ti se sokan ismeritek. A Szent Mise áldozatról és gyümölcséről szóló könyvét, amit 1898-ban jelentetett meg. Mondhatom, hogy tudományos munka, mert olyan bőséges idézettára van a zsinatokból és az egyházatyákból, hogy ha ma valaki beadna egy ilyet doktori disszertációnak, minden további nélkül elfogadnák. Ez a munka még a tridenti zsinatnak a szellemi sugárzásában és gondolatkörében íródott. Tehát nem lehet számon kérni rajta a II. Vatikáni zsinatnak a liturgikus konstitúcióban megfogalmazott gondolatait, de nagyon sok területen igen előre mutató. És ugyanakkor, hát ha nézi az ember a nyelvezetét, elgondolkodunk, hogy jó 100 évvel ezelőtt, 1898-ban azért az egyházi teológiai nyelv még nagyon patinás volt, még nagyon ódon volt. Tehát ha teszem azt, olvasom az akkori írókat, egy Mikszátot, vagy egy késő Jókait, sokkal inkább a mai nyelvezetnek megfelelően írtak, mint az akkori prédikáció, vagy a teológiai magyar nyelv, ugyanis ők akkor váltottak át latinból magyarra, hiszen addig mindent latinul írtak. Hát egy-két gondolatot kiemelnék belőle, mert kezdi azzal, hogy hát hol van áldozat? Ugye, áldozat azt mondja, hogy végül is minden vallásban ott van, de ott, ahol valamiképpen az engesztelés gondolatával összehozzák, az ember bűnös voltának a feloldására végeztek áldozatot a pogány vallásokban is. És ez így igaz. És hát az Ószövetség is ezen a vonalon ment tovább, hogy a saját élete helyett feláldozott állatokat, vagy esetleg értékes dolgokat ajánlott föl az Istennek. Hozzáteszi azt, hogy az Isten nem szorul rá arra, hogy az ember áldozatot mutasson be. Ez így igaz. Én ezt szoktam mondani, amikor például a dicsőítő imádságról van szó, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy mi őt dicsőítsük. Ő megvan a mi dicsőítésünk nélkül is, viszont nekünk van szükségünk a dicsőítésre, hogy ezáltal lélekben fölemelkedjünk. Így van az áldozattal is. És az a nagy, óriási előrelépés az áldozatokban, ami az új szövetség, vagy az Ó és az új szövetség között van, az a mérföldkő, mondja Horváth Győző, hiszen az állatok helyébe maga az Isten fia helyezte az életét. És nem a félelem törvénye, hanem a szeretet törvénye vált érvényessé. Bár benne is ott van az a középkori gondolat, amit Szent Anselm fogalmazott meg, vagy tett fel kérdésként, hogy Cur Deus homo, miért tett az Isten emberré? És Szent Anselm elég jogi gondolkodású volt, a rómaiakhoz írt levelet vette alapul, és azt mondja, hogy azért lett emberré, hogy az Istent kiengesztelje az ember bűnei miatt. És hát ez a tridenti zsinati megfogalmazásokban is ott van, de ott van az a gondolat is, hogy Jézus Krisztus, mint örök főpap, a Melkizedek szerinti főpap szeretetből áldozta föl az életét, és nem csupán arról van szó, hogy a haragvó Istent megengesztelje és kiengesztelje. És tovább lép, amikor a Szentmise áldozat gyümölcseiről szól, azt mondja, dicsőítjük vele Istent, és ebben a leghatékonyabb imádságot végezzük, és kegyessé tesszük az Istent, és hivatkozik a tridenti szent zsinatra. A Szentmise áldozat felajánlása, mondja, már önmagában bűntöröl el. Tehát ezt mi is valljuk, hogy ha valaki olyan lélekkel vesz részt a Szentmisén, hogy megtisztul a bűneitől, a bocsánatos bűneitől, akkor arra ő feloldozást is kap, mert a Szentmisének ez a kihatása is van. Tehát amíg a Szent Jónás a súlyos, halálos bűnöknek a megbocsátására szolgál elsődlegesen, a Szent Mise az ember bocsánatos bűneit eltörli. Gondoljunk arra, hogy az ősegyházban nem volt ez a kegyességi Jónás, mint most. Ugye? Tehát első péntekenkénti Jónás nem volt, hanem évente volt. Sőt, a legelején majdnem azt lehet mondani, hogy csak nagy életfordulókon volt Szent Jónás, amikor valóban súlyos bűneiket megbánták. Most van az a, hogy a első pénteki Szent Jónásnál, ami már sokszor úgy el is fajul, hogy azt mondja, hogy hát nincs bűnöm, de bejöttem, mert első péntek van. De a bocsánatos bűnöket is a Szentmise által hát eltörölheti az Isten. És azt mondja, azért is csekély azok száma, akik a Szentmisének közvetlen bűnbocsátó erőt tulajdonítanak, tanának a bocsánatosokkal szemben, és akik csak annyit mondanak, hogy némiképp közvetlen-e hatás, azok más nem akarnak mondani, mint hogy könnyebben és biztosabban lesz hatásos ama bánat, ha azt a Szentmise eszközli ki. S valóban e tekintetben a tridenti szentzsinat sem tesz különbséget bocsánatos és halálos bűnök között. De azt mondja, a Szentmisét azt a bűnökért, a büntetésekért is be lehet mutatni. Hát gondoljunk a halottakért végzett Szentmisére, mert azt mondja, hármas célja van a Szentmisének e tekintetben, hogy a fölajánljuk Isten dicsőítésére, Isten engesztelésére, fölajánljuk önmagunkért, mármint a pap, és fölajánljuk valakikért. Ez a, ugye, általában a halottakért végzett Szentmise. És azt mondja, mit ér az a Szentmise? És hoz egy ilyen hasonlatot, hogy hát a fa amilyen irányba eldől, ugye, olyan irányban van nyoma a földön. És ahogy az ember élt, amilyen módon élt, olyan módon hat rá a Szentmise a más világon is, mondja, hogy a halottakért felajánlott Szentmise az annál hatékonyabb, minél fogékonyabb volt az illető az életében arra, hogy a szentségeket befogadja. Mi egy kicsikét másként közelítjük meg, például a halottakért végzett imádságot. 16. Benedek pápa még teológus korában fejtegeti a halottakért végzett imádságnak a igazi lényegét. Nem arról van szó, hogy irgalmasabbá tesszük az Istent, aki irgalmas nélkülünk is, hanem valamiképpen minden ember adósságot hagy itt a földön, a bűnadóságát, és hát előbb-utóbb egy haláleset után is úgy emlékeznek rá sokszor az emberek, hogy na hát azért ő ezt is meg azt is tette, ugye elmúlik a nagy gyász, a nagy bánat, de aztán előhozzák, hogy hát részeges volt, ez volt, az volt. De amikor úgy tudunk rá emlékezni, hogy ez imádsággá válik, akkor méltóvá válik arra, hogy Isten szerető közelségébe jusson, mondja Ratzinger. Tehát mi már ezt a megközelítést is fölhasználjuk. És aztán hát a mértékéről is szól, illetve lehet-e ezt mérni, fölteszi a kérdést. Hát nyilván, hogy nem lehet mérni, de van egy ilyen ex opere operato, és egy ex opere operantis. Úgy gondolom, ezt mindannyiatok érti, hogy van egy magától ható érvénye, és egy szubjektív, attól függően, hogy ki milyen lélekkel mutatja be. Azt mondja, biztos az, hogyha a pap nincs kiközösítve, és elvégzi a szentmisét, annak megvan a maga hatása. De az ő egyéni hozzáállása, az ő lelkisége azt tudja növelni. És ugyanígy azoknak is, akik ott vannak a szentmisén. Akkoriban, az 1800-as években nem áldoztak gyakran az emberek nagy ünnepekre. Húsvét táján áldozzá, gyónjá, ugye mondták. És hát ugye 10. Szent Pius még utána jött, amikor a gyakori áldozást elrendelte is, illetve lehozta az első áldozásoknak a korát, és akkor föltették a kérdést, hogy hát ér-e akkor a szentmisén rajta részt venni, ha egyszer nem áldozunk. Ugye mi erőteljesen mondjuk a híveinknek, hogy ha ott van a szentmisén, akkor teljesen áldozik. Vannak helyek, felénk is panaszkodik egyik-másik atya, hogy ő tudja azt, hogy nem lenne akadálya az illetőnek arra, hogy áldozzék, mert nem él második rendezetlen házasságba, és így tovább, de nem áldoznak. Ott tűnek, nem áldoznak. Mert ugye legtöbb esetben arról van szó, hogy egyszerűen nincs lehetőség az illetőnek az egyházi törvények előírása szerint a szent áldozásra. De ez nem jelenti azt, hogy ne vegyünk részt a szentmisén. És akkor itt hozza azt, hogy hát a tridenti szent zsinat átokkal sújtja, ugye anatémaszit, hogyha valaki azt mondja, hogy nem érvényes, vagy nincs hatása a szentmisének akkor, hogyha nem áldozol. És ezt ugye akkor szoktuk használni, akik olyanok, hogy szeretnének áldozni, de nincs rendezve a házasságuk. Azért akkor azt szoktuk azért mondani, hogy nem maradjon el, jöjjön, mert a szentmisének van hatása. És ugye ő ezt fejtegeti ebben a könyvben. És akkor elmondja, hogy az, nem csak hogy az egyházat, hanem a Krisztus személyét is, in persona Christi, képviseli a pap. És mindig többes számban az egyház nevében szól. És ez a hatalma, hogy így mondjam, ez a legnagyobb papi hatalomhoz tartozik. Hát annak idején nem is az volt a papszentelésnek a szövege, amikor átadták a kelyhet, mint a mi időnkben, ahogy mi már a második vatikáni zsinat után kaptuk a papszentelést, hanem ott kifejezetten a hatalomhoz kötötték, már most nem a világi hatalomhoz, hanem az Istentől ránk adatott szentségi hatalomhoz, és itt utal is rá, hogy vedd a hatalmat, hogy Istennek áldozatot mutass be, és misészhessél úgy az élőkért, mint a holtakért. Így adta át annak idején latin nyelven a püspök a kelyhet a papnak, hogy azt a hatalmat. És hogy ezt a hatalmat úgy tesszük szubjektívvá, mert ez egy Istentől adott objektív hatalom, hogy lelkületben hozzá akarunk felnőni. És ezt fontosnak tartja, hogy a papnak ájtatosan mondja, kell részt vennie, ugyanígy a híveknek is. És már kiemeli azt, amit mi különösen kiemelünk a mostani liturgiánkban, hogy a pap igazából csak szükségből misészhet egyedül. Hát nyilván, hogy hazatérünk egy hosszú útról, nem lehet senkit oda rángatni, akkor az ember misézik egyedül. De ha lehet, akkor mindig legyen ott valaki, vagy egy másik pappal. És akkor itt kifejti azt, hogy a híveknek a részvétele nagyon fontos a szentmisén. Ez nagyon érdekes, hát gondoljuk meg, 1898-ban latinul ment a szentmise, hát én még gyerekkoromat, még sőt még a minisztrálásom idejét is így éltem meg, hogy latin volt. Mit csinált a nép? Öregasszonyok elővették a rózsafűzét, a műveltebbek elővették a misszálét, ami kétnyelvű volt, latin-magyar, a kántor ott meg, hát ugye dialogizált a pappal a misén, vagy a lépcső imánádi a minisztrás. És mégis azt mondja, hogy a híveknek a részvétele nagyon fontos a szentmisén. Ez egy szerintem akkoriban egy nagyon előremutató gondolat volt, és hogy ez az általános gyümölcse a szentmisének, hogy ott van az egész egyház, és részt vesz ebben a utolsó vacsorai szentmise megjelenítésében. És hogy a papnak ugye, önmagáért is, és a hívekért is kell miséznie. Kitér arra, hogy hát mit vehet fel ugye a mostanában kérdőjelessé vált a stólának, vagy a stipendiumnak a kérdése. Van olyan püspök, aki szeretné eltörölni, ami egyházmegyénkben is, nem, ami magyar egyházunkban is van ilyen, és szóval hát föl kellett emelni a szavamat, és azt mondani, hogy nem a misét fizeted meg, a pap fönntartásához járulsz hozzá, mert segíted őt, és talán most Covidos időben megérthető még jobban, ugye nem fizetünk, mert annyira fontosnak tartják a kormányok, hogy ingyen megkaphassa mindenki az oltást, bár Jugoszláviában lehetett érte fizetni. Na most, hogyha valaki lefizetett 10 eurót és megmenekült, hát megfizette az egészségét, hát megfizette az oltást, de nem az egészségét. Megfizethetetlen. Így aránylik hozzá, hogy kifizeti a stipendiumot, vagy stólát, de nem azt fizeti meg, hanem a papot, hogy ő fönntartása biztosítva legyen, illetve hozzájárul ezáltal, mint ahogy az ősegyházba vitték még az természetbeli adományokat is. Tehát ja, Bernanos írja a öreg plébános leveleiben, mikor mondja a fiatal káplánnak, mert azt is ilyen forradalmi lendület fogta el, hogy hagyjuk el a misért a pénzkérést. Azt mondja Bernanos, nem ő, vagy ő mondja, de a öreg plébános szájába adja, jegyezd meg jól, hogy az emberek azt becsülik meg, amiért fizetnek. És ebben van valami. Tehát, hogyha nem kell valamiért fizetni, amit úgy ingyen adnak, legyen az újság bármi, az soha nem olyan értékes az emberek számára. De így, hogy ő fizetett érte, adott valamit érte. És akkor fölteszi a kérdést, hogy lehet-e azt csinálni, hogy ezért, azért, amazért, misét mond egyszerre. És akkor fölveszi a pénzt. Hogy a legtilosabb dolog egy szent miséért több stipendiumot fölvenni. Gyakoriban ez kérdés volt, és hát ugye a visszaélésektől nagyon óvja a papságot. Hallottam olyanról, hogy valaki olyat csinált, hogy több szándékot kapott, és akkor több nagyossát tett be. Szóval a teológiai tudása az igencsak nagyon alacsony szintű volt. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy több stipendiumot veszünk föl, és akkor kire hogyha, viszont érdekes módon azt mondja, hogyha, hát ez egy ilyen teológiai vélemény, ha egy személy ajánlom fel a szentmisét, az hatékonyabb, mint hogyha sokért. Ezt mondja. Tehát, hogy ha kifejezetten Péterért ajánlom föl, annak számára hatékonyabb, mint hogyha még másik 20 személyért. Mert hát ugye a szentmise gyümölcsei azok kifejezetten rá irányulnak az illetőre. Aztán hát a szentmisén való részvételnek a lelki gyümölcseiről is értekezik, hogy az mit jelent az ember számára. Én azt szoktam mondani, amikor az oltári szentség csodájáról beszélek, hogy hát az is csoda, hogy írnak egy szép misét, egy szép, gyönyörű zeneművet. Építenek egy katedrálist az eukarisztiának. Gyönyörű, szép miseruhákat készítenek. Csak egy darab kenyérnek. De a legnagyobb csoda az, hogy megtart a jóban. Tehát, aki rendszeresen hívő lélekkel áldozik, azért az kap egy fölvértezettséget. Mint az, aki csak első áldozó lett, és utána többet soha. Tehát a legnagyobb dolog, úgy gondolom, ezen a földön az eukarisztia gyümölcseiben, hogy megtart Krisztus szeretetében, megtart a jóban. Aztán az egy másik gyümölcse, hogy viatikummá, útravalóvá válik a haldokló számára. És erre vannak példák, úgy gondolom, mindannyiunk számára, akik betegeket látogatunk, mert látjuk azt, hogy milyen óriási megnyugvást hozott olyannak, aki tényleg hívő lélekkel áldozott, mint akire úgy rá erőltették. Hát a tavalyi nagy járvány idején voltam egy olyan betegnél, aki már előtte 2-3 hónapja nagy beteg volt, és valahogy arra az időre visszanyerte még a öntudatát is, amikor bementem hozzá. És azt a boldogságot, hogy ő megáldozhat, mert hívő ember volt. És utána visszaesett majdnem abba a kómába. De arra az időre azt látni kellett, hogy milyen erőt adott neki. Tegnap megnéztem ezt a Magyarok Passiója című filmet, amit a Eperje és Károly főszereplésével készítettek, és a színész maga is elkapta a Covid vírust, súlyos beteg volt is, de ott is kiárta azt, hogy őt rendszeresen áldoztassák, és ő hivatkozott valami cseh miniszterre, hogy az állapította meg, hogy ott, ahol a papok bejártak a kórházba, és lelki szolgálatot végeztek, áldoztattak, ott kevesebben haltak meg. Tehát azt lehet mondani, hogy még a hitetlen ember számára is foghatóvá válik az, hogy mit jelent a rendszeres szentáldozás. Kész? Akkor legalább szó szerint olvasok tőle egy néhány sort, hogy ne csak én beszéljek Horváth Győző művéről. Mi dönte át a szentáldozás érdemét hatását, gyümölcsét magasztaljuk, nem szabad soha annak objektív fönnsége mellett a magunk gyarlóságának aggasztó befolyását felednünk. Semmiségünknek értéket, bátortalanságunkra biztató jogcímet ad ugyanis a mi főpapunk. De a Szentmisében gyakorolt papi funkciójának és ezzel az áldozat gyümölcsének boldog osztályosaivá bennünket csak az alázatos szív és töredelmes lélek tehet, mely vele áldozván, vele is hal meg, a bűnnek életet és föltámadás jelentő sírjába vele temetkezik, ha vele együtt meghaltunk, együtt élünk is.
Dr. Bábel Balázs érsekatya könyvbemutatóját hallhatták, Horváth Győző kalocsai segédpüspök Csalóköz szülötte a Szentmise áldozat gyümölcseiről című könyvéről. Mária Rádió.